Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Összejöttünk, hogy folytassuk ezeket a fantasztikus témákat, amiket Jóistentől kapunk Avilai Teréz által. Nem is húzom tovább, fogjunk bele, hiszen a múltkor ott fejeztük be egy nagyon-nagyon fontos mondatnál, aminek csak a körülményeit, a történelmi nagyságát néztük meg, de nem a lelki üzenetét. Ugye a belső várkastély első lakásának, a második fejezetének a 14. pontjában vagyunk, és Teréz itt mondott egy nagyon fontos dolgot, méghozzá azt, hogy ahhoz, hogy beléphessünk a második lakásba, és ahhoz, hogy Ádámka megtalálja a helyét, ahhoz mindjárt, igen, úgy, nagyon jó, ahhoz ki-ki helyzetének megfelelően el kell engednie a nem szükséges dolgokat és ügyeket. Ugye ezt mondtuk, hogy ez mindenkinek a helyzetének megfelelően, azaz mindenkinek az élethivatásának megfelelően. Ebbe emeltük ki azt a megdöbbentő dolgot, hogy Teréz mennyire univerzális, mennyire egyetemes. Ő nem csak a kármelitáknak szól, nem csak a papoknak szól, nem csak a szerzeteseknek szól. Mindenkinek szól, aki Istennel nem csupán valami fölszínt akar, nem csupán folklort, hanem mély kapcsolatot. Ehhez szól. És aki ebben akar tovább lépni, annak az szükséges, hogy elengedje a nem szükséges dolgokat és ügyeket. Jó, Teréz itt egy picit enigmatikus, tehát nem tudjuk, hogy mire gondol, de azért talán szabad ezt egy picit belegondolni, hogy mi is lehet-e mögött. Először is azt mondja, hogy elengedni a nem szükséges dolgokat, és azt a szót már kiemelném, hogy elengedni, mert ugye az életben rengetegszer kell valamit elengednünk. És mennyiszer van az, hogy valami olyasmihez ragaszkodunk, amiről már tudjuk, hogy nem kéne. Nem teljesít ki engem, nem jó már másnak sem, nekem sem jó, de valami oka van annak, hogy mégiscsak ragaszkodom ahhoz a dologhoz, személyhez, valakihez, valamihez. Az elengedésnek a kulcsát kapjuk itt meg Teréztől. Tehát pontosan abban a fényben, ami a belső várkastélynak ez a központi lényege, hogy az embernek van valakije itt belül, van Krisztusunk itt belül, aki itt él, neki a szeretetének az erejében képessé válhatok elengedni olyan dolgokat, amelyek nem mozdítják elő a vele való kapcsolatot, illetve nem mozdítják elő azt, hogy szeretetteljes legyek a körülöttem élők iránt. Tehát látjuk az elengedésnek a fontossága, és látjuk, nem lehet itt megint a keresztény azt kéz is, hogy nem lehet itt rá parancsolni egymást, hogy engedd el azt a dolgot, amit el kell, hogy engedj, mert és ha nem vagyok rá képes, és hogyha ezt nem tudom megtenni, bizony, csak Krisztussal való kapcsolatnak az erejében tudom ezt megtenni. Tehát képessé válok az elengedésre. Miket kell néha elengednem? Ezek lehetnek akár dolgok, szokások ala, bizonyos kapcsolatok, bizonyos hozzáállások. Csak hogy a teljesség igénye nélkül néhány apróságot idézzek. Milyen példa lehet arra, hogy el kell engednünk valamit az életben? Dolgokat, ha úgy látjuk, hogy ez már nem visz előre. Szokásokat, legnehezebb. Fogunk még beszélni a szokásokról, a szokások hatalmáról, tehát inkább vernénk véresre a hátunkat egy éven keresztül, inkább nem eszünk semmit, csak kenyeret és vizet két évig, csak ne kelljen valamit elengedni, amit megszoktam. Mert amit megszoktam, az így belém betonozódott, és hogyha ugyanazt a dolgot mondjuk egy órával később kell csinálni, vagy egy picit másképp, akkor mindjárt kizökkenek, és az identitásomban megzavarodok. Bizony a szokásoknak a megváltoztatása, az sokaknál egy nagy-nagy életkrízist okoz, hogy valami eddig volt, és most nincs. Hát igen, mert van ennek egy oka, és akkor most ehhez néha alkalmazkodni kell. Nagyon nehéz tud lenni, és ez igazi aszkéz is. Tehát nem is tudjuk, hogy keresztes Szent János ugye ennek a legnagyobb mestere, amikor mondja, hogy mennyi ugye ilyen vallásos dologhoz is ragaszkodunk, és szokásrendszerek alakultak ki, és már nem is látjuk, hogy igazából csak egy szokást tartunk be, de ez már az Istennel való kapcsolatunkat nem építi. Csak éppen megszoktam, csak éppen csinálom, azt se tudom, hogy miért. Igen, minden egyes ilyen dolgot végig kell gondolni az életünkben, mert hogyha valamit már csak azért csinálok, csupán azért, mert 20 éve, 30 éve, 100 éve csinálom, akkor annak már nincs helye. Kell, és néha nagyon szükséges újítani, fiatalítani, változtatni, új vérkeringés, új vérátömlesztés az embernek a lelki életébe, közösségeink életébe, nagyon-nagyon fontos. Mert hogyha ez nincs, akkor akár az egyházi életünk, akár az egyéni lelki életünk egy múzeummá válik. Ugye egy múzeum, ahol júj de régi, júj de szép, júj de ősi, puf, ennyi. És igazából nincs benne élet. Néhány bizonyos típusú kapcsolatot is néha van olyan, hogy el kell engednem. Igen. Tehát az emberi kapcsolatokban is néha lehet ilyen, a szeretet logikája, mert itt nem arról van szó, hogy ne szeressünk valakit, hanem a szeretet logikája néha követelheti azt, hogy egy kapcsolatot alakítsak át. Nem arról van szó, hogy valaki gyűlölni kell, vagy valakihez soha nem kell szólni, nyilván nem erről van szó, csak arról lehet szó, hogy ezt a kapcsolatot címkézzem át. Hogy az a valaki most már nekem egy másik dobozba kerül át. Mert meg kell tennem ezt az elengedést ahhoz, hogy kiteljesedett életet tudjak élni. Van ilyen? Vagy hozzáállásokon lehet még változtatni, hozzáállásainkat elengedni. És ez persze ez nagyon nehéz, de mondtuk, ez az Istennel való kapcsolatunk fejlődésének a következménye tud lenni. És akkor ebben az elengedésben van egy csomó jó dolog. Például, amit így leírtam magamnak, hogy eddig építenem kellett egy csomó bástyát magam köré. Fel kellett magamat építeni, például, hogy mások megbecsüljenek, jónak tartsanak, és hogy mindenkinek megfeleljek. De most, miután elengedem ezeket a dolgokat, nem szorulok rá ezekre a pajzsokra, mert megtaláltam azt a valakit, akitől minden szeretetet és minden megbecsülést megkapok, és most már nem leszek függője annak, hogy ezt másoktól csikarjam ki. Ugye ez is pontosan az, hogy mennyire jó az elengedés, hogy ezeket a magunk elé épített falakat, bástyákat, ami mögé bebújunk, ami mögött azt hiszük, hogy biztonságban vagyunk, hiszen én így, hogy felépítettem az én magam kis várát, a magam kis imidzsét, e mögé bebújva, most már azt gondolom, hogy mindenki meg fog becsülni, jónak fog mindenki tartani, és ez mennyire fárasztó így élni, mennyire kínzó dolog így élni, és ezeket elengedhetjük, de nem egyéni hősiességből, hanem annak a fényében, hogy megtaláltam végre az életemben azt a valakit, akitől minden hőnáhított szeretetet, nagyra becsülést, tiszteletet megkapok. És éppen ezért, mivel ő már megvan, nincs szükségem ezekre a falakra, ezekre a maszkokra, ezekre a magam elé épített bástyákra. Nincs rá szükségem. Látjuk? Az elengedés, ez nem csupán egy hősies cselekedet, hanem egyszerűen a belátás annak, hogy nincs szükségem egy csomó dologra. Ezt a szokásaimmal kapcsolatban is mondhatom, a hozzáállásokkal már nem kell. Már nincs rá szükségem, mert megtaláltam azt a valakit, akiben mindez beteljesül. És így már mennyivel könnyebb, hisz ezek a pajzsok, ezek a magunk elé emelt falak borzasztó nehezek. Ezeket a képeket magunk előtt hordozni, amivel azt mutatjuk másoknak, hogy mi mégiscsak méltók vagyunk a szeretetre, és ezáltal próbáljuk kicsikarni belőlük a szeretetet, ezek napról napra egyre nehezebbeké válhatnak, de már nem kellenek. És a keresztény szabadság az pontosan ez, hogy már nincs szükségem egy csomó mindenre, mert megtaláltam pozitíven Krisztusban azt, amire szükségem van. Ezért a kereszténység mint olyan, és a keresztény aszkézis az nem negatív, tehát nem arról van szó, hogy hagyd el, ne csináld, engedd el, nem erről van szó, hanem az, hogy találd meg Krisztusban, amire szükséged van, és ennek fényében jöhet az elengedés, ennek fényében jön az, hogy nem csinálok valamit már. Tehát nem negatív parancsoknak engedelmeskedünk, hogy nem szabad, nem szabad, nem szabad. Az van, hogy megtaláltunk egy valakivel való kapcsolatot, és ez már is megy előre. Nézzünk meg akkor egy következő pontot. Itt mondtam, hogy Teréz néha csapong egy kis témákba, de azért ez azért itt nagyon-nagyon fontos. Elkezd írni a gonosz léleknek az akadályozó munkájáról. Ez a belső várköstében sokszor előjön. Egyébként a második lakásban lesz ez majd hangsúlyosabb, mert a gonosz lélek a második lakásban kapar és teker az emberkéért a legjobban. A harmadik lakásban nem fog, mert a harmadik lakás a képmutatás lakása. Ha az emberke képmutató, akkor már is átállt a gonosz lélek térfelére. Hiába jár templomba, hiába csinál bármit. Ha képmutató, azzal már ott van. Tehát a gonosz azt nem kísérti. Aztán majd jönnek majd még kísértések, de már is az első lakásban Teréz ezt megérinti, mint témát, és nagyon érdekes dolgokat mond. Hogy a gonosz lélek hogyan szokott bennünket kísérteni, és ezért Teréznek a látásmódja ezzel kapcsolatban sokkal kifinomultabb. Tehát ő nem a kondérba kevergető ördögöket látja csupán, hanem ő sokkal kifinomultabban észleli, hogy a gonosz azért nem hülye. Tehát, hogy a gonosz azért nem egyértelműen fog elénk állni, és most kísérteni bennünket csúnyaságokkal. Nem hülye? Hát arra tudja, hogy azt mondjuk, hogy jaj, nekünk ez nem kell. Tehát ő sokkal ilyen szofisztikáltabb, sokkal ilyen kifinomultabb módszereket fog alkalmazni, hogy bedőljünk a csapdájába. Tehát nem lesz egyértelmű a dolog. És akkor Teréz itt erre, hogy a gonosz lélek milyen csendesen, mennyire a jónak a leple alatt, milyen álcák alatt tud bennünket becsapni, erre Teréz talált egy fantasztikus szimbólumot, aminek egy nagyszerű magyar fordítása van itt. Amikor lelki gyakorlatot tartottam ezzel először Kunszentmártonban, akkor voltak, akik mindössze erre a szimbólumra emlékeztek az egész lelki gyakorlatból, de hát akkor már megérte. Azt mondja Teréz, már rengeteg dolog van, amivel kárt tud okozni nekünk a gonosz lélek, apránként beljebb nyomulva, hogy nem is vesszük észre, míg el nem érte a célját. Mondtam már nektek más alkalommal, olyan ő, mármint a gonosz lélek, mint a nesztelen reszelő. Nesztelen reszelő, fantasztikus. Nesztelen reszelő. Most ugye a reszelő, ami ugye reszel, de ugye nem hallod. Reszel, 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 addig reszel, még az a cső el van reszelve, de úgy, hogy nem hallottál belőle semmit. És erre mondták ott Kunszentmártonban, hogy kit mi érintett meg a lelki gyakorlatból, valaki földet, engem a nesztelen reszelő érintett meg a legjobban. Nagyon jó, mert ez egy olyan dolog, ami könnyen bele megy a fülünkbe, mert jó a fordítás. Megjegyezném itt, hogy az újfajta fordításnak a fordítói azért itt egy lábjegyzetként szúrhattak volna oda azzal kapcsolatban, hogy ezt ám Szegi Ernő atyánk fordította le ilyen elmésen és ügyesen, mert nem lehet az, hogy az új fordítók is ugyanerre jönnek rá, hogy nesztelen reszelő. Ez Szegi Ernő atyánknak a műve, de hát nem írták oda, nem baj, majd a jogdíjakat megbeszél. Mindegy. Lényeg, hogy nesztelen reszelő. Mit jelent ez? Nem vesszük észre, hogy a gonosz lélek bennünket reszelget. Akkor vesszük észre, amikor már gátszakadás van. Amikor már baj van. És akkor Teréz már is folytatja, hogy hogyan megy ez a nesztelen reszelés. Hoz rá példákat. Nagyon jó példákat hoz. Teréz itt humorizál, ironikus, de ilyen politikusan ironikus, tehát azért úgy tűnik, mint hogy a komoly dolgokat mondana, de közben szerintem halálra röhögte magát, amikor ezeket ő írta. Nézzünk meg párat. Azt mondja, szeretnék elmondani valamit, hogy jobban megértessem ezt veletek. Tehát azt, hogy a gonosz lélek minek a leple alatt reszelget bennünket. Egy nővérben, egy szerzetes nővérben például különféle heves vágyakat kelt a vezeklés iránt a gonosz lélek. Hogy úgy érezze, nem lelhet nyugalmat, csak ha sanyargatja magát. Mármint a nővérke. Ez az elv jó, de ha a perjelnő azt parancsolta, ne vezekeljen engedély nélkül, ám mégis sikerül meggyőznie a gonosznak a nővért, hogy ilyen jó dologban nyugodtan lehet merész, és ezért ez titokban olyan életmódot folytat, hogy rámegy az egészsége, és nem teljesíti, amit szabályzata parancsol, úgy már láthatjátok, hová vezet ez a nagy jó. Mondja Teréz. Bizony. Tehát, hogyan reszel a gonosz? A látszólagos jó leple alatt. A látszólagos jó leple alatt. Tehát itt nagyon át kell ezzel látni. Tehát például ki mondaná azt, hogy a heves vágyak a vezeklés iránt az rossz? Hát a heves vágy a vezeklés iránt, hát nem azt a vágyat keltette föl benne, hogy menjen el a nightclubba, vagy az éjszakai szórakozó helyre a nővérke. Hát ő csak vezekelni akar, hát abban nem lehet rossz. Dehogy nem. Nagyon is rossz lehet, mert például ez a vezeklés egyrészt azzal járhat, hogy ő saját magát jobbnak látja, mint az összes többi nővérkem, azok gyengék, azok nem vezekelnek, azok ellazultak, és akkor már is bejön a gőg, és hogyha a gőg ott van, akkor mindennek vége. Vagy pedig ugye a másik dolog, hogy tönkreteszi vele a saját egészségét. És Teréznél, bármennyire furcsa, és ez is az ő humanizmusának a nagy jele, az egészség védelme nagyon-nagyon fontos. Ki fogunk majd térni arra, a hetedik lakásban élő lélek kapcsán, de előtte is már ezt el lehet mondani, hogy az Isten iránt való legnagyobb szeretet nem az, hogy tönkreteszem magam Krisztusért, hanem hogy vigyázok magamra Krisztusért. Ez lesz majd a hetedik lakásban az életszentség. Amikor pontosan azért, mivel szolgálnom kell, és a szeretet legnagyobb megnyilvánulása a szolgálat, és a szolgálathoz mi kell? Egészség. Tehát sokkal nagyobb szeretet Krisztus iránt az, ha vigyázok az egészségemre, és vigyázok magamra, mintha tönkreteszem magam. Persze a képzőművészet, meg a szent hagiográfia ezt sokszor nem így mutatja be, mert a nagy szenteket ugye addig ábrázoljuk, hogy ő tönkre akarta magát tenni Krisztusért. Ő szét agyon vezekelte magát Krisztus iránti szeretetből, ő a földet már lábbal tiporta, gyorsan elment az egészsége, és 22 évesen meghódt és szent lett. És ugye megállunk, hogy jaj, hát ez fantasztikus, gyönyörű, szép, és akkor bú, és akkor most az életünkben most mi van? Kérjük a közbenjárását, jó. Meg bedobunk neki 200 forintot, hát ha segít. De ennél többet? Bizony, nagyon-nagyon kell itt vigyázni, hogy hogyan ábrázoljuk a szenteket. Mert ez nem a tökéletesség, Avilai Teréz szerint, hogy Krisztusért tönkreteszem magam. Az egészségemet tönkre vágom. Nem. Az lesz a még nagyobb szeretet, az életszentség még nagyobb jele, amikor ő iránta való szeretetből, a másik emberek iránt való szeretetből, és magam iránt való egészséges szeretetből vigyázok magamra. Ez persze nem azt jelenti, hogy állandóan mindenben olyan módon vigyázok, hogy tényleg, hogy jaj, még egy porszem se érjen, nyilván nem, hanem az a normális egészségesség, hogy vigyázok arra, hogyan étkezem, hogyan élek, stb. És ez egyáltalán nincs távol a normál lelki élettől. Hiszen, ahogy mondtuk, a szeretetnek a csúcsa a szolgálat, és ha én szolgálni akarom a rám bízottakat, bármilyen formában, családanyaként, családapaként, akármiként, akkor ahhoz magamra vigyázni kell, pontosan azért, hogy minél tovább szolgálhassam azokat, akiknek szükségük van rám. Tehát az a nagyobb szeretet irántuk, ha vigyázok magamra, hogy az unokáimat, meg a dédunokáimat még 10 évig szolgálhassam. De ha már most tönkreteszem magam Krisztus iránti szeretetből, akkor ők szívják meg szegénykék, már bocsánat. Tehát az, hogy végül is nekik lesz rossz, hogy én hamar elmentem a mennyországba, jaj, mekkora szent vagyok. Nem. A szentség, az életszentség végül is ott van, hogy vigyázok magamra. Avilai Teréz nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyt fektetett a nővér társainak az egészségére, hogy milyen egészségállapotban vannak, és fantasztikus, hogy a levelekben, ugye megjelentettük újra Avilai Teréz leveleit 2 kötetben, magyarul, nagyon-nagyon ott van, hogy amikor Teréznek panaszkodnak levélben a nővérek, hogy ilyen fájdalmaik vannak meg olyanok, akkor Teréz nem azt írja, hogy viseljétek el Isten iránt való szeretetből, ne panaszkodj te, büdös nővérke, ne panaszkodjál, mi az, hogy nem bír szenvedni? Szenvedni kell! Kész! Nem ezt mondja neki. Azt mondja neki, hogy figyelj, akkor ezt a gyógynövényt kell beszedni, meg azt, hogy te a füvet kell belerakni. Teréz egyáltalán nem prűd, például vannak levelek, amelyben úgy tűnik, hogy a nővérek menstruációs fájdalmakkal küzdködnek, hát mert egészséges nők ők is. És akkor Teréz szól, hogy ilyen levélkét kell belemorzsolni a tejába, mondja. Nem prűdködik, hogy jó, hát ilyenekről ne is beszéljünk, hát ilyen jó, úristen, ilyen nincs is, ilyen csak kitalál, ördög, sátán, jó, nem. Ő is tudja, hogy erre van valami gyógymód. Tehát, hogy a korabeli, nyilván nagyon gyerekcipőbe járó 16. századi orvoslás, az a nyilván, de Teréz a maga korabeli ilyen hétköznapi gyógymódokat sokat tudott. Ismert gyógynövényeket, ismert ilyen kis levélkéket, meg ilyesmiket, és ezt ajánlja a nővéreknek. Miért? Hogy ők meg tudják őrizni az egészségüket. Tehát itt Teréznél megint kijön, hogy a nagy vezeklés iránti vágy az azért is rossz, mert gőgös is lehet tőle a nővérke, másrészt meg azért a legnagyobb rossz, mert az egészsége könnyen rámehet, és erre semmi szükség nincsen. Az igaz, hogy Teréz korabeli kármelita életfelfogás szerint gyakorolt valami fajta önmegtagadási gyakorlatokat, és voltak ott ezek a fajta gyakorlatok, de soha nem írta le, hogy ezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy jó kapcsolatban legyünk az Istennel. Terés soha nem ír erről, hogy hányat kell böjtölni, hányszor kell magunkat ostorozni, meg milyen fájdalmakat kell magunknak okozni az, hogy Istennel valami közünk legyen egymáshoz. Ilyet egy betűt nem ír. Azt mondja, hit kell, meg szeretet, meg erények, meg szabadság és alázat, ezek kellenek. Nem ezek a gyakorlatok. A gyakorlat segíthet valamit, bár ugye már én ezzel egyre szkeptikusabb vagyok, Lizjői Szent Teréz meg hódszkeptikus volt ezekkel kapcsolatban, azt mondja, hogy semmi, Jézusnak a szeretetem kell, nem a fájdalmam. Nem, miért? Isten fájdalmat eszik. Tehát neki az kell, hogy rosszul érezzem magam ahhoz, hogy engem megáldjon, ahhoz, hogy kegyelmeket adjon. Tehát a fizető eszköz az Isten automatához, az az én fájdalmam. Micsoda torz Isten képeink vannak megint. Tehát nem mondom, hogy idejét múltá válik a böjt, vagy ezek. Nem, megvan, mint hagyományos dolog, mint szép dolog, csak címkézzük át. Nem azért van, hogy az Istentér rávegyem ezzel, hogy szeressen. Meg milyen jó vagyok, hogy én böjtölök, és az Isten majd biztos jobban fog szeretni, nem úgy, mint azt a sok szerencsétlent, aki nem böjtöl. Nem. A böjt maximumot lehet, mint az egészségem megőrzésének az eszköze. Mint az önkontroll kifejlődése bennem. Igen, hogy én vagyok az erősebb, és nem az a szalonna, ami előttem fekszik. Én vagyok az erősebb. Így van, én azt tudom neki mondani, hogy nem, ez az önkontrollnak kell, magamnak kell, nem az Istennek kell ez a böjt. Látjuk? Tehát az egészségünk védelme a Vilai Teréznél is hangsúlyt nyer. Inkább vigyázzak rá, hogy tudjak Istenért minél többet dolgozni. Neki nem kell, hogy tönkre tegyem magam, vagy így vezekeljek. Majd a hatodik lakásban, ha egyszer eljutunk, ott lesz majd valamikor a nagy tüze ennek az önmegtagadási vágynak. A hatodik lakásban élő lélek az, aki meg akar halni, aki elvágyódik a földről. Egy idáig ábrázoljuk a szenteket, sokat, nem mindent, de sokat. A hetedik lakásban viszont minden meg fog nyugodni. Ott a lélek már nem akar meghalni, nem vágyódik el, hanem mit akar? Élni és dolgozni, tenni a dolgát. És ehhez vigyáznia kell magára. A hetedik lakásban vissza fogunk térni a keresztény hétköznapokba, a normalitásba. De addig bejárunk együtt egy szép utat, de persze ezt továbbra is fogom azért majd emlegetni. És akkor folytatja Teréz, milyen reszelő eszközök vannak még? Egy másik nővérnek a nagyon nagy tökéletesség iránti buzgóságot adja a gonosz lélek. Tehát látjuk, ezért borzasztó nagy irónia, hogy csak azért, mert eszembe jut, hogy máma, én leszek a legszentebb és a legtökéletesebb, ez még nem biztos, hogy az Istentől jön az éme vallásos gondolat. Tehát milyen sokan azt mondják, hogy Isten nekem ezt mondta, Isten nekem azt mondta, mert ez egy ilyen szép vallásos gondolat, ami bennem valami szép érzést okoz. Nem, nem. Megkülönböztetni, mert Teréz mondja, gyönyörűséges vallásos gondolatok és inspirációk jöhetnek a nesztelen reszelős gonosztól. Tehát nem mondjuk olyan könnyen azt, hogy Isten nekem ezt mondta, és én megértettem, és bent jó érzés volt, és kész, én most már így csinálom. Vigyázat, nagyon vigyázzunk, mert úgy csőbe tudnak bennünket húzni, hogy ihaj. Tehát például valaki nővérkének a nagy tökéletesség iránti buzgóságot adja. Nővérke reggel fölkel, és azt mondja, máma, én leszek a legtökéletesebb, a legjobb, a legszentebb, máma, én leszek, és a legalázatosabb is persze mellette. Biztos ismeritek azt a kis vicces történetet, mikor a klauzúrás nővérkolostorba bemegy a püspök, és meg ott van az összes nővérke, ott a rács mögött, és a püspök fölteszi a kérdést, vagy mondja, hogy nővérek, úgy hallik, hogy van maguk között egy nagyon-nagyon alázatos. És akkor nővérek egy kérdés, hogy én, püspök, adja, én! Ismerjük ezt a történetet. Tehát, hogy ez nagyon jó, a tökéletesség iránti buzgóság, de oda vezethet, hogy a nővérek bármilyen hibácskáját hatalmas bűnnek látja, és tehát a térfigyelő kamera megjelent, hogy a nővérkök néz, hogy ki milyen bűnt követel, és
elkövetik-e azokat, hogy aztán a perjelnőhöz siessen árulkodni. Perjelnő anya, az a apác az rosszul hajtott térdet is. Hát ez szörnyű, ami itt ebbe a kolostorba zajlik, és júj! Értjük? Tehát a nagy tökéletesség iránti buzgalom addig viszi a nővérkét, hogy állandóan kémkedik, és nézi, hogy ki milyen hibákat követel, és hogyha meglátja, akkor szarad a perjelnőt árulkodni. Hát ez tökéletesség iránti vágy? Nem, ez baromság, mint olyan. Tehát, aki nem olyan tökéletes, mint én, azt elítélem és beárulom a perjelnőnek. Aki nem olyan jó és szent, mint én, azt megmondom az óvónénnek. Tehát, ítélkezés mások fölött. Tessék, nagy tökéletesség iránti vágyban mi keveredett bele az ítélkezés ég és föld fölött? Hogy én mindenkit elítélek, aki nem olyan, mint én, és hogyha valaki kicsit rosszul csinál valamit, az megkapja tőlem a nagybetűs, nagypecsétes ítéletet. Azt nagy kalap alá veszem, és akkor kész, el van ítélve. Hol van itt a szeretet? Hol van itt az alázat? Sehol. Pedig nem abból indult ki a dolog, hogy a nővérke elhatározta, hogy ő most mindenki, a besúgó lesz, ő lesz a tégla a kolostorba. Nem. Ő neki az volt, hogy ő tökéletes akar lenni. Mert a Szentlélek neki ma reggel azt mondta. És hol végezte? Ott, hogy mindenkit beárult, elítélt, megmondott mindenkit a perjelnőnek. Ebben nincs szeretet, nincs alázat. Pedig jól indult a dolog, de végül rossz lett. Nem látja a maga hibáit, mi miatt, írja Teréz, időnként megesik, hogy nem látja a maga hibáit a nagy vallásos buzgóság miatt. A nagy vallásos buzgóság épp úgy el tud bennünket vakítani, mint az, hogy most valaki bűnöket követel valamilyen formában, valaki meg nagy buzgóság, nagy vallásos buzgóság leple alatt követi el igazából ugyanazokat a bűnöket. Valaki vallásmentesen ítélkezik és gyűlöl másokat, valaki vallásosan ítélkezik és gyűlöl másokat, ugyanaz. Sőt, aki vallásosan teszi, annak a helyzete rosszabb, mert képputató. Mert mutatja, hogy ő a szent, és közben teljesen másképp viselkedik. Tehát látjuk, ez a nagy vallásos buzgalom, főleg ami itt a dolgok megtartását illeti, mert ugye ebbe össze lehet aztán veszni mindenki, vagy hogy az hogy öltözködik, az hogy hajt érdet, az hogy imádkozik, az hogy csinálja, hogy ez hogy az. És akkor, hogyha itt jön a nagy vallásos buzgóság miatt, hogy én vagyok a valaki, többiek pedig senkik, akkor már régen a nesztelen reszelő nekem az egyik legfontosabb alaposzlopomat már rég kireszelt. Ez pedig ugye az önismeretnek, az alázatnak, a helyes önismeretnek az alapja. Ez már rég nincsen, hogyha ez lenne jellemző rám. És azt írja, hogy ahogyan a többiek, a többi nővér sem érti, mi van ő benne, csak az aggályosságot látják, amit lehetséges, nem vesznek jó néven. Azaz, a többi nővérke elkezdi nem jó néven venni, hogy az a valaki nővérke az ilyen besúgó, meg aki állandóan figyel bennünket, hogy ki milyen módon éli az életét. Tehát ez a nővérke ne csodálkozzon, hogy a többi nővértárs, még hogyha nem is viszik ki a hóra és nem verik meg, már azt is meg lehetne, de hogyha nem ezt csinálják, akkor legalábbis nem fogják jó néven venni, hogy ő ilyen. Tehát látjuk, amikor valaki kritikát fogalmaz meg felénk, ne azt mondjuk egyből, hogy az nem szeret engem, az sátán, az ördög, mert valami fajta kritikát megfogalmazott felém. Vigyázzunk, nézzük meg, hogy miért fogalmazza meg a kritikát. Lehet azért, mert tükröt akar mutatni, és nagyon is igaza van, mert én őt már nagyon felhúztam a képmutató viselkedésemmel. És ezért kritikus, hogy ez így nem megy, ezt így nem lehet csinálni. Ne mondja mindjárt azt, hogy ő nem ért meg, és rosszat akar. De hányan élnek persze így, hogy azt mondják, hogy csak mások hibája miatt vagyok olyan, amilyen, mások engem nem szeretnek és gyűlölnek, és mindenki, aki a más típusú véleményt próbál megfogalmazni, mint ami nekem van, vagy rám valami pici negatívumot próbál mondani, azt már is beleteszem azon kalap alá, hogy ellenség. Az engem nem szeret, nem ért meg, és vele se gondolok, csak egy picit abba, hogy lehet benne valami igazságtartalma, amit mond? Lehet, hogy a bennem lévő valami fajta hozzáállás miatt, amit én magam nem is látok, ez okozza benne ezt az elégedetlenséget? Ezt meg kell vizsgálni. Természetesen nem mindig. Vannak, akik úgy nem szeretnek bennünket, hogy maguk miatt, a saját sötétségük miatt. Ilyen is van. De vannak, akik egyszerűen csak tükröznek nekünk, akik visszajeleznek nekünk valami fajta negatívumunkat, és azt is lássuk meg. Teréz írja, hogy
Mi az, amire itt a gonosz szellem törekszik? Tehát mi a célja a gonosz szellemnek? Az, hogy kihűtse az egymás iránti jó szívűséget és szeretetet. Kihűtse az egymás iránti jó szívűséget és szeretetet. Tehát mi a gonosz lélek végső célja ezzel az összes jó színben feltüntetett rossz dolgokkal? Az, hogy gyengítse a közöttünk lévő szeretet kapcsolatot és egységet. Ez a gonosz lélek célja. Nem az, hogy most nagy bűnöket kövessünk el, mint olyan nagy erkölcsi bűnöket, mert sokkal rosszabb az neki, hogyha azt látja, hogy ezek a keresztények megpróbálnak egységben lenni, az neki nem jó. Ő azt akarja, hogy az egység bomoljék meg közöttünk, hogy szűnjön meg, vagy hűljön ki, gyengüljön közöttünk a szeretet kapcsolat. Ez az ő legfőbb célja. Nagyon-nagyon szeretem ezt, hogy az egységnek a megbontása. Tehát a gonosz lélek leginkább erre törekszik, hogy közöttünk bomoljék meg az egység. Miért? Mert Jézus azt mondta, hogy csak a mi egységünk által fog hinni a világ ő benne. Tehát a keresztények akkor mutatnak igazi tanúságtételt, akkor evangelizálunk, ha egységben vagyunk. Hogyha bár különböző emberek vagyunk, mégis próbálunk egy irányba menni és egyet akarni, és ez az egység mindenféle csinadratta nélkül evangelizációs erejű. Tehát amikor látják a világi emberek, hogy nézd már, ez két totálisan különböző ember, származásilag, kultúrájában, képzettségében, családi hátterében, a társadalmi rangjában, bármiben totálisan különböző emberek, és mégis úgy tűnik, mintha legalább próbálnák egymást szeretni, próbálnak egységben lenni és egyfelé nézni a különbözőségeik ellenére. Erre a világ azt mondja, hogy kész, leteszem a kalapom, mert itt valami Istennek akkor lenni kell. Tehát Jézus nem véletlenül mondta, hogy az egyetlen jel, ami által bennem hinni fognak, az az, hogy mi, hogy szeretitek egymást. Csak ez. Nem, semmi más nagy csinadratta nem fogja a világot megtéríteni Krisztusnak, ha közöttünk nincsen legalább valamiféle próbálkozás szinten meglévő egység. És hogyha ez megvan legalább próbálkozás szinten, akkor a világ hinni fog. Azt mondják, hogy te itt valaminek lenni kell, mert hogy lehet az, hogy két különböző ember nem utálja egymást? Hogy lehet az, hogy két különböző, ennyire különböző ember mégis próbálnak egységben lenni? Nagyon szeretem az első keresztények példáját, ott az üldözések korában, az első 300-ban. Amikor nem voltak bazilikáik, nem voltak templomaik, nem jártak körmenetre, üldözöttek voltak, néha-néha találkoztak ott együtt, de mi az, ami miatt aztán a kereszténység mégis meghódította a római birodalmat? Nem az, hogy kimentek nagy körmenetre, és akkor most ők mindenkit megtérítettek, hanem az, hogy a világ látta, hogy ezek között van valamiféle egység, hogy ezek szeretik egymást, az egyik a rabszolga, másik az előkelő, és mégis azt mondják egymásra, hogy testvérek. Azt mondják, ilyen nincs, ha csak nincs valaki olyan, aki ezeket összeköti. Tehát látjuk, az ördögnek nem az a célja, hogy most mi bűnöket kövessünk, meg hogy most együk meg a húst, vagy ne együk meg. Neki az a célja, hogy kihűtse közöttünk ezt az egységet. Hogy a templomba járó ilyen individuumok legyünk, akiknek semmi közük egymáshoz. Akik beülnek a templom, és én vagyok. Elvégzem a kis misémet, az hazamegyek. És semmi közünk egymáshoz. Nincs egység. Az egység valahol ott kezdődik, amikor ezt a közösséget megpróbáljuk építeni. Amikor nem csak én rólam szól ez a dolog, hanem másokról is. Na ez az egység. Az egység. És a gonosz lélek ezt akarja kihűteni bennünk, nyilván a jónak a leple alatt. Belénk is sugározhat egy ilyen gondolatot, hogy én nem szólok senkihez a misén, mert én Jézusra figyelek. Hát a szép dolog Jézusra figyelni. De hogyha közből nem szólok senkihez, és hogy mindenki adjon békén, mert Jézusra figyelek, ez nesztelen reszelő. Nem is veszem észre, és nagy vallásos buzgalmamba, már a mise végig annyi bűnt követtem el, hogy már igazából nyugodtan mehetek jónni a misén. Igazából. Aztán, ja igen, aztán csak fölírtam ide magamnak, hogy ugye, ha már lelki tükrökről beszélünk, meg Jónásról, meg ilyenről, akkor azért a lelkismeret vizsgálatunkba nyugodtan betehetjük azt a kis kérdést, hogy én hogy dolgozom az egységen.
Mennyire vagyok én olyan ember, aki az egységért dolgozik? Vagy inkább pártoskodok? A pártoskodás 2000 éve ott van az egyházban. Szent Pál mondja, hogy Korintusban, ti testvérek, tök hülyék vagytok. Hát azt mondjátok, hogy Apollói vagytok, meg Pálé, meg Péteré, meg ki, valaki meg még Jézusé is úgy véletlenül. Hát ki halt meg értetek? Apolló, Pál vagy Péter? Nem, Krisztus halt meg értetek. Nem lehet ehhez, ahhoz vagy amahoz csatlakozni. Csak Krisztushoz csatlakozhatunk, és ez által egymáshoz. Nincsenek pártok a kereszténységben, legalábbis. Én X atyáé vagyok, én Y atyát nem szeretem, őt elítélem, én ezé vagyok, én ezé a lelkiségi mozgalomé vagyok, azé a társulaté vagyok, ezé vagyok, ez mind rendben van, de hogyha ez azt szüli bennem, hogy a többit akkor nem szeretem, és velük nincs egység, akkor ugye probléma lehet. Tehát ugye, amikor az ember azt tapasztalja, hogy néha könnyebb a protestáns testvéreinkkel egységbe jutni, mint katolikusok egymás között. Néha azt tapasztaljuk, hogy tényleg, Úristen, hogy most ilyen társulattagja, meg olyan társulattagja egy légtérben legyen, az néha nehezebb, mint az, hogy református és katolikus együtt legyen. De tényleg ez a tapasztalat. Szörnyű. És amikor ezt látja a világ, azt mondja, hogy kereszténység. Ugyan már, kereszténység. Hát ezerféle izére vagytok oszolva. Hát semmi egység nincsen köztetek. Mit beszéltek ti itt, meg jártok templomba? Csak a magatoknak a husikáját sütögetitek. Semmi más nincsen. És a világnak valahol igaza van. Persze azokat a helyeket nem látja, ahol az egységre tényleg törekvő emberek vannak. És azért a mai ökumenikus mozgalom, hogy a nagy egyházak között is azért van egy út, ami egy hosszú út, de legalább beindult az út, mert évszázadokig nem indult be az út, mert a reformációt a csak egymásra mutogatás és ellenségeskedés és háború volt. Most már azért úton vagyunk, még ha ez az út hosszú is, de legalább úton vagyunk. Látjuk? Pontosan, az egység megbontása, ez a gonosz léleknek a célja. Azt mondja Teréz ezután, értsétek meg, az igazi tökéletesség az Isten és a felebarát szeretete. És minél nagyobb tökéletességgel ügyelünk erre a két parancsolatra, annál tökéletesebbek leszünk. Tehát a tökéletesség, előbb is említette Teréz ezt, hogy a nővérben tökéletesség iránti vágy jön, de ez miben áll? Mindenféle önmacerálásba. Abba, hogy ostorozza magát, meg böjtöl, és közben elítél persze másokat. Azt mondja, nem, a tökéletesség az Isten és a felebarát szeretete. Ennek van alárendelve az önmegtagadás és minden más. Tehát minden más annak van alárendelve, hogy én hogyan szeretem Istent és a másik embert. Erre a tökéletességre törekedjünk. Ugye tanultuk, hogy a tökéletesség az teljességet jelent, nem hibátlanságot. És éppen ezért az egyetlen tökéletesség az, hogy megpróbálunk szeretni. Ez az egyetlen tökéletesség, aminek minden más alá van rendelve. Nehogy tökéletesség címszó alatt az ördög szeretetlenséget csöpögtessen egy közösségbe. Vagy akármilyen más címszó alatt. Tehát ahol megjelenik ez a széthúzás, megjelenik a pártoskodás, ott nagyon meg kell nézni, hogy hol a nesztelen reszelő. Föl kell fedezni, hogy hol reszel. Épp ez benne a probléma, hogy nem látjuk elsőre, valahogy azt ki kell nyomozni. Hol van a közösségben, az egyházban, valahol, szűkebb közösségünkben az a reszelés? Mit reszel ott az ördög, ami miatt baj van? Ha egy közösség összefog és megkeresi a nesztelen resztelőt, és azt kegyetlenül kirakja onnan, és azt kiírtja, akkor van esélye a közösségnek, hogy túléli. Mert a nesztelen resztelőt megfogni és kihúzni onnan, az nem egy könnyű dolog, de meg kell próbálni. És akkor nagyon sokat nyer mindenki. 18. pontban, ez az utolsó pontja az első lakásnak, hasonlóképpen mondja Teréz, ugyanezeket folytatja igazából, mert ha a másikban folyton a semmiségekre figyelünk, a lélek elvesztheti békéjét, és még másokét is felzaklatja. Gondoljatok bele, nem kerül-e túl sokba ez a tökéletesség? Mit mond? Hogy folyton figyeljük a másikat, és esetleg még ugye rosszra magyarázzuk, hogy nézett rám, láttad, hogy nézett rám, most biztos nem szeret. Biztos rosszat akar nekem. Ebben van egy ilyen szőrszál hasogatás, hogy állandóan másokat figyelünk, hogy azok most hogy állnak hozzánk, hogy milyen szemállással vannak felénk, és akkor már is messze menő következtetéseket vonunk le ebből. Vigyáznunk kell ezzel is. Teréz azt mondja, hogy ne veszítsük el a békénket. Tehát nyilván nem is szabad a nyilvánvaló problémákat másra ráhagyni, és nem szembenézni vele. Nyilván az is fontos, hogy szembenézzünk velük, de fontos a megkülönböztetés. Tehát, hogy ne veszítsük el a békénket abban, hogy megint a tökéletesség címszó alatt, mely állandóan másokat figyelgetünk, hogy ki, hogyan, mit csinál. Itt megint az van, hogy önismeret, figyeljek magamra, az én saját utamra. Persze, attól még másra is kell figyelni, főleg, ha építő kritikát fogalmaz meg felém. No, hát akkor a történelmi pillanat, a mai napon átlépünk a második lakásba. Első lakás. Hú, elhagytuk, jó van. Remélem azért mindenkinek jó volt ez a kis alapozás, mert itt most azért nagyon-nagyon alapoztunk, de tudjuk, hogyha az alapunk nem erős, akkor hiába megyünk tovább, hiába építkezünk tovább, hamar összedőlnénk, ha nem lennének biztos alapjaink. És éppen ezért mindenféle köntörfalazás nélkül menjünk bele a második lakásba. Ez akkora dolog, hogy fölírom. Tehát egy második lakás. Második lakás. Uramisten, mi lesz itt? Mi lesz itt? Nagyon nagy dolgok lesznek itt. Ez az. Jaj, meg kell, azt megvárjuk.
Igen.
Lejárt a szalag.
Köszönöm, hogy...
Szívesen. Ó, addig kávészünet. Jó, addig pisit.
Köszönöm.
Szívesen. A második lakás a belső várkastélynak a legrövidebb fejezete. Hát minden fejezet közül, lakás közül ez a legrövidebb. Mindössze egyetlen fejezetből áll, az első lakás ez két fejezetből áll, aztán a negyedik lakás fog majd három fejezetből állni, a harmadik lakás az is kettőből, de jó, a hatodik lakás például 11 fejezetből fog állni. Ó, de hosszú lesz. A hetedik lakás 4 fejezetből, a második lakás a legrövidebb. Ez egyetlen fejezetből áll, igazából pár oldal, a 83. oldaltól a 94-ig ebben a kiadásban, na, ez egy bő 10 oldal ebben a kiadásban, látjuk, hogy milyen rövidke. De azért, azt azért hozzátesszük, hogy attól, hogy valami rövid, és attól, hogy valamiről keveset beszélünk, attól az még nem jelenti, hogy nem is fontos. Tehát attól, hogy valamit rövidre fogunk, és lényegre törekvően elmondjuk, attól még egyáltalán nem jelenti azt, hogy az nem, nem fontos. Igen, ugye azt biztos ugye sokan tudják, főleg akik ilyen beszélő típusú hivatást élnek, hogy néha sokkal-sokkal nehezebb valamiről röviden beszélni, mint hosszan. Tehát néha sokkal könnyebb bőlére ereszteni a dolgokat, és sokkal könnyebb órákon keresztül beszélni valamiről, mint sem valamit összefoglalni szintetikusan. Igazából tudjuk, hogy azok tudják igazán a témájukat, akik valamiről képesek röviden és lényeglátóan beszélni. Az arról látszik, hogy magáévá tette a témát. Mert aki valamiről röviden, lényegre törően el tud mondani, az elsajátította. Tehát nem olyan egyszerű valamiről röviden beszélni. Tehát ez valakiknek, egyeseknek komplett önmegtagadás, például nekem is, hogy valamiről röviden kell beszélni. Nem, nem. Szeretünk úgy inkább hosszan, ami nyilván könnyebb is, de azért csak, hogy a magam dicsőségét azért emeljem, azért volt már olyan, hogy egy óra elmondtam az egész 7 lakást. Azért volt már olyan, tehát, hogy összefoglalás, persze az egy összefoglalás volt, utána a népeknek, hogy csak így dudorodtak a szemét, Isten, hogy sok egy sűrű volt egyszerre szegények, az egy ilyen nagy dózis volt egyszerre, de azért egy-két dolgot ott is azért megtanultak, de persze jobb egy kicsit így hígítva azért mondani. Tehát, második lakás. Mit csinálunk a második lakásba? Visszük magunkkal az első lakásban tanultakat. El ne felejtsük, ez az első. Tehát, hogy megint csak az alapkoncepciója a belső várkastélynak nem arról van szó, hogy az első lakásba bementünk, megtanultuk, kijöttünk és elfelejtjük. Ez az egyetemen a vizsgákon ez megy, hogy levizsgáztam, elfelejtem, jó van már. Soha életben azt a könyvet többé nem kell látnom se, jaj, de jó. Az ott az megy, és el is felejtjük tényleg nagyon sokszor. De itt nem ez megy. Tehát itt úgy megyek bele a második lakásba, hogy közben az első lakásban tanultakat viszem magammal. Nem lehet anélkül. Miért? Mert az első lakás az alap. Az önismeretemnek a kérdése, az nem egy lezárult kérdés, ha én belépek a második lakásba, az épp olyan aktuális kérdés. Teréz a hetedik lakásban is föl fogja tenni a kérdést, hogy leányaim, önismerettel mi van? Mert ha nem vagytok tisztában önmagatokkal, akkor hiába beszélek nektek hat lakás óta a lelki életről, még mindig le vagytok maradva. Tehát az önismeret kérdését hozzuk magunkkal, mert ez tovább fejlődik. Tehát megvan az első lakás, megvan ez az alap, ami persze fejlődik tovább, de most azért lépünk a másodikba, mert teret adunk a fejlődésnek. És emlékszünk a bevezetőben, mondtuk, hogy a lakások bár ugye nem lineárisan vannak egymás mellett, de amikor azért előre lépkedünk, azért ebben van egy olyan, hogy na, a keresztény lélek fejlődni akar. Tehát önismeret rendben van, de azért az az alap, és a ház azért nem az alappal van kész, azért a háznak még lesznek falai, meg minden, azért lesz ház. Alap nélkül ugyan nincs ház, de az alap csupán az nem maga a ház. Tehát megyünk előre, építkezünk tovább, fejlődünk. Ennek a fejlődésnek a témája, és ami a második lakásnak az elsajátítandó témája, ugye mondtuk, hogy minden lakásban van egy elsajátítandó hozzáállás, amit meg kell tanulni, és magunkkal kell vinni. Az első lakásé volt az önismeret, a második lakás elsajátítandó hozzáállása, azt így foglalnám össze, hogy az elhatározottság. Elhatározottság. Érdekes, hogy megint nem a tized rózsafüzér, megint nem a pénteki bőjt, megint nem a valami gyakorlat, hanem valami erény, egy hozzáállás, ami visz minket előre. Elhatározottság. Elhatározottság. Hát ez felettébb érdekes, hogy Teréz azt mondja, hogy előre akarunk haladni, akkor az elhatározottságra, mint erényre életünk végig szükségünk lesz. És mindjárt mondjuk, hogy az elhatározottság hiánya megint egy olyan tényező, ami bennünket lestoppol, megállít, bedugít a lelki életben. Nem tudok tovább menni, mert nem vagyok kitartó. Nem vagyok elhatározott. Nem mondtam azt, hogy hatodik haszakad, megyek előre. Minden bűn és minden kísértés és minden sötétség ellenére kitartok. Ha ez nincs, ha ezt elengedjük, ha elsatnyulunk ilyen szempontból, akkor nem lesz fejlődés, stagnálás lesz a lelki életben, ha csak nem visszaesés. Tehát mi történt eddig? Beléptünk a belső várkastélyba, magunkba. Megismertük, elkezdtük megismerni magunkat és Krisztust, igen, elkezdtünk haladni a gonosz ármánykodása közepette, így fejeztük be az első lakást, hogy a gonosz elkezdte érezni, hogy baj van, gyerekek, gyertek, mert probléma van, ez a lélek fejlődik. És ugye neki ez fáj a legjobban, hogy fejlődünk. És akkor Teréz már is elkezdi tárgyalni ezt a témát. A második lakásban így írja, olyanokról van szó, akik már elkezdték az imádkozást, vágyfülűek vagyunk itt már mindnyájan, tehát tudjuk, hogy Teréznél elkezdeni az imádkozást nem azt jelenti, hogy elkezdett vallásos életet élni, és elkezdte mondani az imádságot, hanem azt, hogy elkezdett Istennel egy komoly tudatos kapcsolatot ez az ember. Tehát végre a tudatában pár százalékos szinten már ott van, hogy az Istennel való kapcsolatot én személyesen akarom, hogy ilyen egyáltalán van, hogy kapcsolat ő vele. És ezt én akarom, és elkezdtem vele élni egy személyes döntésből fakadó komoly kapcsolatot. Ezt jelenti Teréznél az imádkozó ember. Tehát amikor azt mondja, hogy imádkozik a valaki, ő azt érti rajta, hogy na ez a valaki az Istennel tudatos, egyre tudatosabb, egyre komolyabb, egyre mélyülőbb kapcsolatban él. Nem az, aki külsődlegesen mondja az imádságot, de Teréztől tanultuk, hogy attól még nem biztos, hogy imádkozik, hogy az ajka mozog, és azon vallásos fonémák jönnek ki. Attól még nem biztos, hogy ez a valaki imádkozik. De akkor se, nem baj, hogy most nem a szóbeli imád szidom. Ha valaki a tabernákulum előtt kuporog, egész álló nap, nem biztos, hogy imádkozik. Egyáltalán lehet arra gondol, hogy te jó lesz, ha ennek vége lesz, vagy arra gondol, hogy ha jó elhagyja az imádságot, akkor majd milyen jót fog enni, meg milyen jót fog inni, és milyen jó lesz, és az idő aztán eltelik. Vagy lehet álmodozik akármiről. Álmodozik arról, hogy hogy fogom felújítani a templomot és a rendházat, még 10 emeletet fogok erre építeni, és akkor már berendezem magamnak lélekbe, semmi köze ennek az imádsághoz. Ez egy álmodozás. Hiába a tabernákulum előtt becsukott szemmel végzem, fölhúzott kapucnival, az is lehet, hogy kapucni mögött betettem a fülembe az MP3 lejátszót, és akkor szól. De aki engem lát, az azt hiszi, hogy hú, szerzetes, nézd meg, ott térgyel az oltár előtt, és nem biztos, hogy imádkozik az a valaki, aki vallásos pozitúrákba, vallásos ruhákba, és vallásos szavakkal ő most valamit csinál. Teréznél nem ez az imádság, hanem az, hogy akárhol vagyok, akármit csinálok, az Istennel való komoly kapcsolatra törekszek. És persze töltök el vele intim időt a belső imában, és akár a szóbeli imában, a liturgiában is nyilván, de mindez alá van rendelve annak, hogy Istennel komoly kapcsolatra törekszem. Tehát a második lakásos lélek már elkezdte az imádkozást, azaz elkezdte Istennel a komoly kapcsolatot, de azt is megértette, hogy milyen fontos, írja, hogy ne maradjon az első lakásban. Azaz megértette, hogy fejlődni kéne. Na ez az. Tehát elkezdtem az Istennel való kapcsolat építgetését szépen, tudatosan, és az is bejött a gondolataim közé, hogy fejlődni kéne. És ez egy autentikus, hiteles jel. Mert aki nem akar fejlődni, az nem biztos, hogy hiteles Isten kapcsolatot él. A szeretet mindig fejlődni akar. A szeretet sosem mondja azt, hogy ennyi, és kész, és ne tovább. A kapcsolat fejlődni akar. És meddig? A végtelenségig. Minden szeretet kapcsolatban, emberibe is, bele van kódolva az, hogy ez a végtelenségig akar fejlődni. Nincsen, hogy megállok, elviszem a 100 000 forintot. Nem kockáztatom meg a következő kérdést. Megállok, vágó úr, megállok. Hát és akkor nem, ez nincs. Megyek tovább. Mindig fejlődök. Akkor is, hogyha közben 1 milliárdszor elesem, majd ezt így fogjuk látni, 1 milliárd bűnt követek el, akkor is fejlődni akarok. Tehát ez a fejlődés vágya, az egy hiteles jel azzal kapcsolatban, hogy tényleg megtanultam, amit Isten nekem tanítani akart az első lakásban. Tehát, hogy az önismeretet tényleg elkezdtem tanulni, annak az a jele, hogy megértettem, hogy fejlődni kell, azaz, hogy mennyi fejlődni valóm van még. Tehát, amikor az önismeretünk hiteles, akkor ott van az, hogy mennyi fejlődni való van még. Mennyi mindenben gyenge vagyok. Mennyi mindenben még sötétségű vagyok. Nagyon van fejlődni valóm. Ugye szoktuk mondani, hogy az a valódi tudós, aki tudja, hogy mennyi mindent még nem tud. Az a valódi tudós, aki alázattal elismeri, hogy millió dolgokról még fogalma sincs. Az nem tudós, aki azt mondja, hogy én mindent tudok. Gyerekek, én mindent. Lelkéletben is. Nem. Az az igazi, alázatos, az az igazi önmagát ismerő ember, aki azt mondja, hogy gyerek, ó, még nekem nagyon sok fejlődni valóm van. És ez mutatja, hogy az önismeretemmel való foglalkozás valóban hiteles volt. Mert ha az önismeretemből a foglalkozásba kijutok oda, vagy az egyik végpontra, hogy én vagyok a legnyomorultabb és a legutolsó szerencsétlen, az se hiteles jel, és az sem, hogy én vagyok a világ közepe és a legjobb, legszebb, legokosabb, és mindenki forduljon körülöttem, az se hiteles jel. Az a hiteles jel, amikor látom az értékeimet, látom a határaimat, és belátom, hogy még út van előttem. De nem keseredek el. Ez nem elkeseredésre ok, hogy úton vagyok. Persze szeretnék már jaj, letudni ezt az utazást és megérkezni, de hát utazás nélkül nem megy. De az útnak attól még megvan az öröme, hogy úton vagyok még egy csomó mindenben. Ez nem tragédia. Sokan tragédiának látják, hogy még úton vannak, hogy fejlődnek. Nem tragédia. Ez az élet teljesen természetes része. Tehát elindultunk az Isten kapcsolatban, az önmagunkkal való kapcsolatban, és megértettük, hogy fejlődni kell, és most mondja Teréz a problémát, de még nincs meg bennük az elszántság, az elhatározottság, hogy ne időzzenek ott sokszor, mármint a fejlődés kezdetén, az első lakásokban. Nem kerülik ugyanis az alkalmakat,
ami nagyon veszélyes. Nagyon érdekes dolog ez. Na nézzük meg még egyszer. Tehát mennénk előre, fejlődnénk, de mi ugrik be problémaként az, hogy nincs meg bennünk az elegendő elszántság. Nincs meg bennünk az elegendő elhatározottság, az elegendő kitartás, amire fogjuk mondani, nem testi és pszichés energiák kérdése. Tehát itt nem arról van szó, hogy milyen ügyes vagyok, milyen erős vagyok, nem, mert gyengék vagyunk mindnyájan. Ez egy más, ez egy szeretet által motivált erő, hogy azért, mert engem valaki szeret, ezért ki akarok tartani, és nem a saját erőim miatt. Mert ha a saját erőimre építek, már rég összeomlok. A Krisztussal való kapcsolat erejére összpontosítva alakul ki bennem az elhatározottság. De ha ez nincs, hogyha elhagyom magam, elengedem magam, nincs bennem kitartás, nem teszem meg, ami a saját részem, nagyon könnyen feladom, az első hibázásnál már feladom, a bűneim, a gyengeségeim láttán feladom, akkor nem fejlődök. Mert azt hiszük, és ez egy hamis halázat, hogy minek menjek előre az Istennel való kapcsolatba, ha annyi hibát követek el. Ez Terézre is. Ugyan ő azt mondja, 2 évig abba hagyta az Isten kapcsolatot, mert az ördög meggyőzte róla, hogy figyelj, te ne kapcsolatozzál itt az Istennel, hogyha ennyi bűnöd van. És Terézre azt mondja, hogy te igazad van, hát ez hiteltelenség. Hát most miért menjek imádkozni, ha közben én tele vagyok bűnökkel? És Teréz élete végig siratja azt az elhagyott 2 évet. Azt mondja, hogy micsoda bolond voltam, hogy hittem a gonosz hangjának. És elhitette velem ezt a hamis alázatot. Mert az elhatározottság az, hogy akármennyi bűnöm van, akármilyen gyenge vagyok, akár elesem 2 milliárdszor, akkor is megyek tovább. Akkor is ki akarok tartani. Kerényi Lajos atya mondja erre, hogy ne legyetek lekvárok. Mert ez körülbelül ugyanez az elhatározottság. Ne legyetek, szétfolyik, és akkor jaj, mert rossz vagyok, meg bűnöket követ. Nem baj! Nem ez a lényeg. Tehát a probléma az, hogy nincs meg bennünk az elszántság, a kitartás. Ez az elhatározottság, ez az eltökéltség, millió szinoníma van erre. Erre az egész lelki életben szükség van. Mit jelent eltökéltnek lenni? Annyit, hogy akármi történik, ki akarunk tartani az Isten kapcsolatban. Akármi történik, ki akarok tartani, és nem akarom feladni, bármi történjen is. A második lakás egyik legfontosabb gondolata az lesz, amit majd még kifejtünk, de már most jó ezt mondani. A lelki életben nem az elesés a baj, hanem az elhatározottság hiánya. Teréz ezt így fogja mondani, nem az a baj, hogy elesünk, hanem az, hogy visszaesünk. Azaz, hogy elesve maradunk, az a baj. Nem az a baj, hogy elesünk, hanem az, hogy emiatt ott maradunk a földön, és ott maradunk elhatározottság nélkül. Ez a baj. Nem az a baj, hogy gyengék vagyunk, és elesünk, és néha rossz döntéseket hozunk, hanem az, hogy elmegy belőlünk az elhatározottság. Én már nekem mindegy, nekem ez nem megy, akkor nem is csinálom. Igen, ez a baj. Ez a legnagyobb baj a lelki életben. És Teréz azt mondja, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy ezek a lelkek sajnos nem kerülik az alkalmakat. Mi az, hogy alkalom? Így írja a lábjegyzetünk, mert ez jó, hogy van. Azok a helyzetek, amelyek elősegítik, hogy az ember valamilyen bűnt elkövessen. Ezt úgy mondjuk, hogy a bűn alkalom. Hát igen, mondjuk itt Teréznél ez egy kicsit egy ilyen feles gondolat, mert azért nem nagyon szabad mondom így túlértékelni ezeket a bűnalkalmakat, mert vigyázzunk, mert abból kialakulhat egy ilyen strucc politika. Tehát, hogy én nem nézek meg semmit, nem megyek sehova, nem lépek senkivel kapcsolatba, mert az nekem bűnalkalom. Sajnos a régi szerzetesi hagyomány erre nagyon épített, tehát a szerzeteseknél ott volt az, hogy ne nézzenek meg semmit, ne hallgassanak meg semmit, mert az ördög azon keresztül is megkísérti őket, és akkor az már mindjárt bűnalkalom. Tehát vigyázzunk ezzel a bűnalkalom kifejezéssel, mert az embernek nem minden bűnalkalom, de hogyha mindenhol azt látjuk, akkor ott probléma van. A szerzetes kármelitáknál így jött be, ment ez a szemfékezés nevű tudományág, ugye fantasztikus volt annak idején, hogy a kármelita, ha kiment itt az utcán, akkor csak egy koporsónyi területet nézhetett. Tehát nem nézhetett szét, nem nézhetett fel, nem nézhette meg a kirakatokat, vagy az emberek arcát, mert szemfékezés, mert miért? Mert bűnalkalom. Így volt az,
aki esetleg hallotta már, hogy Szegi Ernő atyánk, drága, tehát ő már tudja, hogy róla beszélek, és örül neki, és ő is elmondaná ezt most már magáról, ha ma élne, hogy kiment itt az utcán, és ment a, itt a Kazinci utcába, a Bencés templom felé, és hazafelé szegényke eltévedt. Tehát ezen a 3 perces szakaszon, miért? Mert így ment, és eltévedt szegényke. És akkor mondják róla, és akkor keresett valami férfi cipő talpat, tehát hogy véletlenül sem női lábat keresett. És mikor megtalálta a férfi cipő talpat, azt mondja neki, hogy uram, mondja már meg, hogy hol van a kármelita templom, hát itt volt 2 percre tőle, csak ugye eltéved, mondja már meg, hol van, és akkor szegény emberkát nevetett rajta, és segített neki, de végül azt mondta neki, hogy látja, atya, ezért szeretünk magukhoz járni gyónni, mert maguk ilyen sükebókák. Tehát erről voltunk híresek, kármeliták Győrbe, hogy még a Bence és a Kármelita templom között is képes vagyunk eltéveni. Képesek vagyunk eltéveni. Reméljük azért ma már másról leszünk híresek, nem erről. De ennek is ugye mi volt a lényege? Az, hogy nehogy a bűn alkalom, júj, meglátok egy hölgynek az arcát, vagy egy kirakatot, és akkor már bűn alkalom. Nem. Azért ez nem erről van szó, hogy minden bűn alkalom. Természetesen kezdetben, a lelkélet kezdetén lehet az megoldás néha, hogy amiről, ahol tudom, hogy gyenge vagyok, oda persze, azért oda nyilván, aki például hajlamos iszogatni, az most ne menjen be úgy nagy szabadsággal a kocsmába, ahol mondjuk ingyen italosztás van, mert az lehet neki bűnalkalom, igen. De aztán, mert a tudja, hogy gyenge. De valaki bemehet, mert ő nem hajlamos az ivásra, annyira hát ő akkor bemehet. De aztán később majd eljön az a lelki szabadság, ami azt fogja jelenteni, hogy akármit nézek, akármivel találkozom, már nem bűnalkalom. Mert szabad vagyok. És tudok valakire úgy nézni, tudok valamit úgy szemlélni, úgy részt venni valamiben, hogy az már nem veszélyezteti az Isten kapcsolatomat. Igen, lehet ilyen. És meg tudok nézni bármit, meg tudok hallgatni bármit. Persze jó, nem állt egy egészséges vigyázatosság is, de azért ott lesz egy szabadság. Például, hogy Marcell atyának a fejlődése itt, ez fantasztikus. Tehát, hogy ő Győrbe itt gyakorolta, amit gyakorolt, de aztán, amikor Pestre került, és mikor feloszlatták ugye őket, ő a pesti utcákon élte az életét szinte hajléktalanként. És leírja, hogy a 46-os villamoson, hogy felszállt a villamosra az a lengén öltözött nő. És ugye, ha a régi győri kármelita benne bekapcsol, akkor ő mindjárt elbújik. És Marcell atya leírja, hogy szemlélte benne Mária és Jézus szépségét. Abban a lezüllött nőben. Ez a misztika! És ez a szabadság. Nem ilyen butaságok, hogy ne nézd, ne lásd meg, nem szabad vele foglalkozni. Hanem az, hogy mennyire vagyok bensőleg szabad, arra, hogy akárhova nézek, akárkit látok, fölfedezzem benne, például abban a hölgyben, a megtört szegény embert, fölfedezzem benne mégiscsak Mária és Jézus szépségét, Marcell atya ideig jutott. Tehát látjuk, Marcell atya életének az utolsó szakasza, az nem a dekadencia, hogy mikor kikerül a szent falak közül, ő már csak egy dekadenciában él, ott kezd el igazából ráhangolódni még jobban az Isten kapcsolatra. Jó, azt hiszem, hogy a mai napon eddig jutunk. Van-e kérdése valakinek ezzel kapcsolatban? Mert ha nincsen, akkor...
Elviszem ezt, mert nehogy igen. Miatt gátlás alakuljon.
Jaj, igaza van, Tibi bán. Na, kikapcs. Igen. Gátlás feloldódott, kérdés. Mert ha nincs, akkor találkozunk január 6-án, mert téli szünetre megy a katekézis, hiszen ugye jövő héten már 23-a. Gondolom sokaknak család, meg karácsony, meg utazás, meg minden. 2 ünnep között én is hagyd menjek el szülővárosomba egy kicsit, és tehát január 6-án kedden találkozunk, tehát téli szünetre megyünk erre a 2 hétre, de hát ez ugye ez már csak így van. Akikkel nem találkoznék addig, azoknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok. Találkozunk januárban. Köszönöm szépen!